Ami rendkívül fontos, az 1920-as években az emberek nagy része itt Európában sem sejtette azt, hogy mi az, ami még vár rájuk. Érzékelték azt, hogy egy teljesen új helyzetben vannak, hogy ez már nem az a világ, ami volt 1914-ben, ami megszűnt 1914-ben, az egy nyár éjszaka alatt lerendeződött az a világ, de hogy mi lesz a jövőben, hogy lesz-e egyáltalán európai jövő, ezt nem tudták.
Üdvözlök mindenkit, ez itt a 20. század intézet podcast csatornájának Szöveg című sorozata. Adásainkban olyan szép irodalmi művekről beszélgetünk, amelyek alapjaiban határozták meg a 20. századról alkotott képünket. Míg korábbi adásainkban főleg regényekkel foglalkoztunk, addig az elkövetkező néhány műsorban verseken keresztül mutatjuk be azok történelmi hátterét. Középiskolás hallgatóink, figyelem, a sorozatunkban tárgyalt összes mű előkerül az órákon is. Az adásunkat Dudás Bertalan szerkesztette, én Bacani Dorottya vagyok, ez pedig a Szöveg. Tartsanak velünk! A mai alkalommal egyik legnagyobb költőnk, Ady Endre 1917-ben írt Emlékezés egy nyár éjszakára című versét hívjuk segítségül, hogy megértsük az első világháború hátterét, jelentőségét, az arra adott reakciókat és annak utóhatását. Aki ebben a segítségemre lesz, az Balogh Gábor történész, a Terrorháza Múzeum vezető történésze. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Üdvözlök mindenkit, én köszönöm a lehetőséget.
Ady Endre a 20. század egyik legfontosabb magyar költője, még úgy is, hogy csak 2 évtizedet élt a században. A dualizmus utolsó 20 évének azonban meghatározó szellemi alakja, a monarchia társadalmának és politikájának kérlelhetetlen bírálója volt. Az ő nevéhez fűződnek az első világháború legfontosabb magyar nyelvű versei, amelyek elementáris erővel adják át az európai testvérháború esztelenségét.
Az égből dühött angyal dobolt riadót a szomorú földre. Legalább 100 ifjú bomolt, legalább 100 csillag lehullott, legalább 100 párta omolt. Különös nyár éjszaka volt. Kigyulladt öreg méhesünk. Legszebb csikunk a lábát törte. Álmomban élő volt a holt. Jó kutyánk burkus elveszett, s mári szolgálunk, a néma, hirtelen harsnótákat dalolt. Különös nyár éjszaka volt.
Már a versnek a címe is jelzi azt, hogy itt a költő egy visszaemlékezést ír le. Visszaemlékezik egy állapotra, hogyha jól sejtem, akkor ez az első világháború kirobbanásának a pillanata. Tehát 1914 nyarán játszódik ez a vers, úgymond. 1914 nyarára emlékszik vissza a költő. Egy kicsit segíts elképzelni azt, hogy mi volt 1914 nyarán az, ami miatt az első világháború kitört. Mindannyian tudjuk erre a hivatalos választ, ami a tankönyvekben szerepelt, hogy Szarajevóban meggyilkolták Ferenc Ferdinándot, az osztrák-magyar monarchia trónörökösét, de azért, hogyha ezt egy kicsit megpiszkáljuk és belegondolunk, akkor nem teljesen világos, hogy ebből hogyan vezetett az út az egész világot felölelő konfliktus kitöréséhez. Mennyiben volt ez szerinted elkerülhetetlen? Lehetette volna ezt másként, lehetette volna ezt lokális háborúként, és aztán nyilván, hogyha ezt megértjük, akkor talán könnyebb megértenünk azt az egész nagyon drámai változást is, amit Ady leír ebben a versében.
Maga a szarajevói merénylet és annak a következményei, hogyha ebből indulunk ki, és hogy ebből hogyan keletkezett egy világháború, vagy nagyháború, ahogy a kortársak hívták, ez egy rendkívül izgalmas történet. Hogyha megvizsgáljuk az egyes a háborúban résztvevő országoknak, ezen országok vezetőjének, az uralkodóknak a hozzáállását, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos Európa háborúra készült 1914-ben. Ezt azért is merem így kijelenteni, mert önmagában véve egy ilyen gyilkosság és a ráadott válaszreakció a monarchia részéről, amely egyébként tegyük hozzá, hogy teljesen jogos volt, hiszen lényegében egy támadás érte az országot, a trónörököst gyilkolták meg, tehát nem egy kisebb figurát. Ezt el lehetett volna szigetelni, ezt a konfliktust, ebből lehetett volna egy két ország konfliktusa, amelyet adott esetben, hát akár békés, akár egy regionális háborúban le lehetett volna csúnya kifejezéssel élve meccselni, de nem így történt. És miért nem így történt? Nagyon fontosak a dátumok ebben a történetben, ugyanis azt látjuk, hogy amíg zajlik az az egy hónap, 1914. június 28 és július 28-a között, tehát a gyilkosság és az ultimátum között, itt beindul a háttérben a diplomáciai nagyüzem. Ez az egyik nagyon-nagyon fontos megállapítás. A másik pedig az, hogy bizonyos európai országok, és itt mindenek előtt Oroszországot, a cári Oroszországot kell kiemelnem, az elsők között mozgósít már akkor, amikor még szó sincs arról, hogy az osztrák-magyar monarchia elküldené a hadüzenetét. Tehát nagyon-nagyon-nagyon komoly háttér mozgások voltak, egész egyszerűen, hogyha ezeket oda tesszük a felszín mellé, ahol valóban csak annyit látunk, hogy történt egy merénylet, és akkor rákövetkező egy hónapban kirobban a háború, hogyha felhozzuk a mélyből ezeket az eseményeket, az orosz mozgósítást, a britek hozzáállását ehhez az egész konfliktushoz, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy itt gyakorlatilag már a legelején el volt döntve, hogy ebből bizony egy nagyobb háború lesz. Azt természetesen senki sem gondolta volna, hogy mindez majd egy világháborúvá fog terebélyesedni, ráadásul egy több mint 4 évig tartó világháborúvá, de az események nagyon hamar bebizonyították, hogy hiába hullanak le azok a falevelek, pontosabban azok a falevelek még jó néhányszor lehullanak majd, mire a katonák végre hazatérnek. Ami nagyon fontos ebben a történetben, és amit ki kell emelni, én úgy gondolom itt a vers kapcsán is, az 1914 hangulata. Hogyha megnézzük a korabeli képeket, vannak már mozgóképek is 1914-ből, beleolvasunk a híradásokba, akkor azt olvassuk, halljuk, látjuk, hogy a tömegek Budapesten, Bécsben, Párizsban, Londonban, szerte a világon, illetve Európában, a háborúban résztvevő országokban örültek annak, hogy végre történik valami. Tehát az a kép alakul ki bennünk, hogyha csak ezeket a képeket nézzük, hogy itt mindenki, nem csak a politikai elitek, de maguk az emberek is, a társadalmak is várták ezt a háborús konfliktust. Na ez az, ami nem igaz. Ez egy mítosz, amivel szerintem le kellene számolnunk. Valóban voltak olyanok, főleg a városi lakosság körében, főleg a fiatalabbak körében, akik, ha nem is azt mondom, hogy örültek ennek a konfliktusnak, de azt gondolták, hogy ez teremt majd egy lehetőséget arra, hogy előrelépjenek, ez egy új világot hozhat majd el. El akarták feledni ugye a szüleik, a nagyszüleiknek a világát, eleve a 19. századot, és ezt egy olyan lehetőségként fogták fel, amely az ő idejüket, az ő lehetőségüket majd meg fogja teremteni. De a társadalmak nagy része nem örült a háborúnak, tehát azért itt a háttérben síró anyák vannak, síró feleségek vannak, amikor az első katonák bevonulnak, hiszen tudják azt, hogy egy háborúról beszélünk, itt a pakliban benne van az, hogy a szeretett férj vagy a fiú az nem fog hazajönni. Vagy hazajön, de esetleg olyan súlyos sérülésekkel, hogy nem lesz többé majd képes arra, hogy épp emberként folytassa az életét. Ezek a képek itt is lesznek előttünk már 1914 őszén, látni fogjuk a hazatérők kapcsán. Tehát egyáltalán nem igaz az, hogy a lelkesedés az osztatlan lett volna. Nagyon sokakat megtévesztett mindez, ezt hozzá kell tennünk. Például Stefan Zweig, egy osztrák író, ugyan a költészetről beszélünk, de hagy hozzam be a másik műfajt is. Ő maga is leírja, hogy szinte képtelen volt ellenállni a tömeg lelkesedésének, annyira magával vitte ez a hangulat. És nagyon sokan voltak így, akik hasonlóképpen gondolkodtak. És itt csatlakoznék be a témánkhoz, Ady Endrehez, ő ugyanis nem az ember volt, aki így gondolkodott. Ady már 1914. június 28-án, tehát abban a pillanatban, amikor megtörténik a merénylet, megfogalmazza az aggályait. Hoztam egy mondatot, ezt írja Ady: ha elveszítjük, akkor elvesztünk, mint Magyarország, s szét fognak szaggatni bennünket. Ha megnyerjük, akkor meg egy év múlva német lesz itt nem csak a katonaság, a vasút, a posta, hanem talán még a közigazgatás is. Ezt ő 1914 nyarán már megfogalmazta. Félt a háborútól, érezte azt, hogy a háború az gyakorlatilag mindent össze fog törni, egész világot, az egész magyar világot. Ettől ő borzasztóan rettegett, és erre hívta fel a figyelmet már 1914 nyarán is. Tehát nem volt egyértelmű a háborús hangulat. Ugyanakkor a kérdésed legelejére visszautalva, sajnos Európa háborúra készült 1914-ben.
Mi az oka, hogy mégis az rögzült, és tényleg azt hiszem, hogy mindenkinek az ugrik be, hogy itt mindenki lelkes volt, és a háború első évében, a kirobbanásakor, akkor nem csak a politikai elit pártolta a nemzetközi szinten, hogy bizonyos feszültségeket egy konfliktus útján lejátszanak, hanem a társadalmak is lelkesek voltak. Tehát miért ez a kép él még mai napig bennünk, hogyha ez egy mítosz?
A magyar társadalomnak, a magyar férfi társadalomnak, hiszen ebben az időben még csak a férfiak voltak katonaviseltek, nem volt hadi élményük nagyon-nagyon régóta. Tehát igen, tudjuk azt, hogy mi történik, ugyebár Boszniában egy évtizeddel ezt megelőzően, de ez nem egy konkrét háború. A legutolsó konkrét háború, amiben magyar katonák tömegesen részt vettek, az 1848-49. Tehát nem volt meg az az élmény, hogy egy háborúban akár meg is lehet halni. Sőt, tovább megyek. A háborúval kapcsolatos mítoszok, legendák, amelyek éltek akár a magyarokban, akár egy franciában, osztrákban, hagyd ne soroljam, az egy lovagias kép volt. Tehát úgy gondolták 1914-ben is, hogy lesz egy háború, rendben van, ennek lesznek áldozatai, ősi halottjai, lesznek sérültjei, de tisztességes, becsületes csatákat, rövid csatákat vívunk majd egymással, és hát maga ez az egész konfliktus néhány hónapon belül majd véget ér. De nagyon hamar jött a kiábrándulás, hiszen a háború elindul 1914 nyarán, nem az a lovagias kép az, ami eléjük tárul a katonák elé, amelyben ugyebár bíztak a klasszikus 19. századi hadviselés hagyományaira építve, hanem egy, és ez egy nagyon fontos kifejezés a korszak tekintetében, egy tömegháborúba fognak majd belecsöppenni, egy anyagháborúba fognak majd belecsöppenni, amely már egyáltalán nem arról szól, nem azokkal az eszközökkel vívják, ahogy a 19. században. Az alapítványnak volt egy kiállítása a Várkert bazárban az első világháború történetére vonatkozóan. Lehet, hogy a hallgatók közül is többen látták, hogyha megidézem az első termet, ott két lovas állt egymással szemben. Az egyik a klasszikus 19. századi, ugyebár a huszár egyenruhával, karddal és hát a klasszikus huszár felszereléssel, és vele szemben a modern kor harcosa állt, csukaszürke egyenruhában, lőfegyverrel, és hát a legdöbbentőbb kép talán az egészben az az volt, hogy még a lován is gázálarc volt, nem csak magán a katonán. Tehát ez volt az, ami várta a katonákat 1914-ben. Ezért is mondom azt, hogy ez a lelkesedés, amely egyáltalán nem jellemezte a teljes társadalmat, nagyon rövid időn belül azoknak a katonáknak a körében is megcsappan, akik adott esetben, teszem azt, örömmel vonultak be a kaszárnyáikba.
Említetted, hogy Ady Endre látta azt, hogy ennek mi lesz a kimenete, és hogy ez milyen pusztítást fog hozni, de mi van a többi korszakbeli értelmiségivel? Tehát Ady mennyiben tekinthető a többségi álláspontnak az értelmiségen belül, vagy mennyiben volt ő egy magányos szónok ebben az értelemben, akinek később bizonyosodott be az igaza?
Hát ahogy ez az értelmiségiekre alapvetően jellemző, nem egy tábort alkottak, hanem itt is megvoltak azok, akik pozitív tekintettel néztek a háborúra, és voltak az Adihoz hasonló békepártiak, vagy háború ellenesek. Hogy egyetlen példát kiemeljek, nagyon-nagyon fontos a kérdés, amit feltettél, mert rengeteg korabeli értelmiségi, adott esetben költő volt, aki kifejezetten örült a háború kirobbanásának. Hoztam egy példát, egyetlen példa, de jó néhányat ki lehet emelni, Juhász Gyulát. Juhász Gyula 1914-ben a háború kirobbanása idején ír egy verset, szerintem sok hallgató számára ismerős ez a költemény, Világosért ez a címe, egyetlen strófát, ha megengedsz, akkor idéznék belőle. A Szuronyok hegyén, e szent bosszúnak bíbor fénye ég, világosért fizet ma vissza nektek, rabszolgatartó cár, te földi szégyen, e robogó új magyar nemzedék, fogalmaz Juhász Gyula, aki szintén a 20. század egyik fontos költője volt. Látható, hogy ő is megtalálta a háború kirobbanásának, kirobbantásának a legitimációs alapját világosban. hogy akkor most itt van egy lehetőség arra, hogy bosszút álljunk az orosz cáron, hiszen hát mégiscsak ő volt az, illetve az ő elődje volt az, Miklós cár, első Miklós, aki egy újabb mítosz leverte a mi szabadságharcunkat 1849-ben. De számtalan ilyen példát tudunk sorolni. Ezzel szemben Ady Endre és az ő köre, úgy is fogalmazhatnék, hogy a nyugatosok az első perctől kezdve a béke mellett foglaltak álláspontot. Ezt azzal is alá lehet támasztani, hogyha megnézzük a nyugat egyes számait, 1914-től, de mondjuk 1915-től inkább, akkor a nyugatban semmilyen írás, költemény, novella, ami háború párti vagy a háborút próbálta volna propagálni, nem jelent meg. Természetesen vannak átmozgások idővel, hiszen sokan rájönnek arra, nyilván már Juhász Gyula is egy idő után másképp gondolkodott erről a konfliktusról. Hogyha szabad egy másik példát behoznom, hát van itt egy érdekes kapcsolat Ady Endre és a korszak miniszterelnöke gróf Tisza István között. Ez ilyen sevelecse nélkület kapcsolat volt, tehát Ady Endre hol segítséget kért Tisza gróftól ösztöndi formájában a külföldi tanulmányaihoz, külföldi párizsi létéhez, hol meg gesztibolonnak gyújtogató csóvás embernek nevezte Tiszát. De ha volt 1914 nyarán Magyarországon két ember, két jelentős ember, akire odafigyelt a magyar társadalom, és akik háború ellenesek voltak, az pont Tisza gróf és Ady Endre voltak. Adiról nyilván fogunk is beszélni, illetve részben már említettük is az ő álláspontját, Tisza Istvánról pedig nagyon jól tudjuk, hogy ő volt az a politikus az osztrák-magyar monarchia vezetésében, aki szó szerint az utolsó utáni pillanatig küzdött a háború kirobbantása, a háború bekövetkezte ellen. Sajnos ez nem sikerült neki, de akkor azért ez nem egy kis dolog volt akkora ellenszélben a béke mellett ágálni. És ha megnézzük azokat az indokokat, amit a két ember, Ady és Tisza felhoznak, ezek gyakorlatilag ugyanabban merültek ki. Tehát az ország jövőjét féltették, az országot féltették a feldarabolástól, mint Tisza, mint pedig Ady Endre.
Csörtettek bátran a senkik, és meglapult az igaz ember. S a kényes rabló is rabolt, különös, különös nyár éjszaka volt. Tudtuk, hogy az ember esendő, s nagyon adós a szeretettel. Hiába, mégis furcsa volt fordulása élt s volt világnak. Csúfolódóbb sose volt a hold, sose volt még kisebb az ember, mint azon az éjszaka volt. Különös, különös nyár éjszaka volt.
Az emlékezés egy nyár éjszakára Ady utolsó kötetében látott napvilágot, tehát 1914-es pillanatot örökít meg a vers, amit 1917-ben írt meg Ady, és a kötet maga a halottak élén pedig 1918-ban jelent meg, és egyébként az egész versciklusra, ami ezt a verset tartalmazza, ez a nagyon éles háború ellenesség jellemző. És azért itt felmerül a kérdés, hogy amikor háborúban áll egy ország, akkor azt feltételezem, hogy a háború ellenes hangoknak a közzététele az nyilván a politikai vezetők érdekeivel ellentétes. Szabad volt-e, tehát teljesen szabad volt-e az első világháború idején közzétenni háború ellenes újságcikkeket, verseket, politikai állásfoglalásokat, vagy működött itt egy cenzúra, amiben Ady nem esett bele, vagy hogy kell ezt elképzelnem?
A cenzúra az működött a háború alatt Magyarországon, az osztrák-magyar monarchiában, és hát valamennyi hadviselő fél esetében. Tehát ha a korabeli újságokat nézzük meg, bármelyik újságot gyakorlatilag, akkor többször találkozhatunk olyannal, hogy egy cím alatt nincs tartalom, hanem konkrétan az üres újság oldal, vagy éppen a sáb az, ami megjelenik előttünk, de magukra, a költemények cenzúrázása, én úgy gondolom, hogy ez nem volt jellemző. Megint csak visszautalnék a nyugatra. Hogyha a nyugat folyóirat számait megnézzük a háború alatt, akkor azt láthatjuk, hogy Ady Endre versei, amelyek nevezzük őket háború ellenes versnek, vagy háború elleni tiltakozásnak, azok gond nélkül megjelentek. Tehát 1917-ben, amikor ezt a verset Ady megírja, és a nyugatban publikálják, ezt lehozzák. Tehát nem áll ellent neki a cenzúra, ami egyébként, még egyszer hangsúlyozom, létezett és dolgozott, nem csak Magyarországon, de szerte Európában. Talán ez azért is lehet, mert Adi nem felségárulást követel ezekkel a versekkel, nem ellenséges propagandát terjeszt, tehát nem például az oroszoknak a dolgait próbálja meg behozni a magyar közbeszédbe, hanem egész egyszerűen érzéseket fogalmaz meg a verseiben. Ez az érzés pedig, hogyha ezt a verset végigolvassuk, itt már hallottunk belőle több részletet is, a félelem. Egyrésztről, másrészt pedig annak a világnak a féltése, amely gyakorlatilag 1917-re, mire ez a vers még megíródik, már elkezdett összeomlani, egy évvel később pedig már teljes mértékben maga alá is fogja temetni, hát lényegében önmagát.
Hogyan egyeztethető össze az a fajta háború ellenesség, ami Adi költészetében is megjelenik, és ami meg annyi más műben is megjelenik, és ahogy említetted, ahogy halad előre a háború, úgy még inkább érezhető az, hogy az a lelkesedés, ami most már tisztáztat, hogy egyáltalán nem volt egyöntetű társadalmi szinten, még a kezdeténél sem, de az még inkább kihúny, hiszen mindenki érzékeli a pusztítást, mindenki érzékeli a veszteségeket, és ezzel párhuzamosan viszont a magyar népdalkincsünknek egy jelentős része az első világháborús katonadal, tehát minthogyha a közvetlenül megélt háború egy másfajta művészetet, vagy egy másfajta alkotásokat hívna életre. Ezt hogyan tudjuk összeegyeztetni egymással?
Szerintem sehogyan sem. Ez a rövid válaszom, a hosszú pedig az, hogy valóban vannak népdalok, valóban vannak olyan alkotások, amelyek a háború fantasztikumát, a heroikusságot emeli ki, tehát a hősiességet, de hogy ezt ki mennyire gondolta komolyan, mondjuk ott a frontvonalon, két év frontszolgálat után, azért abban én vélek némi kételyt felfedezni. Ez így van rögtön a háború legelején egyébként, tehát 1914-ben a magyar bakák azt éneklik, hogy Ferenc József azt tizente. Ugye a Kossuth nóta kerül átfordításba. Hát ki gondolta volna 1840-es évek legvégén, vagy a neoabszolutizmus idején, hogy egyszer majd még Ferenc József kerül be ebbe a Kossuth nótába. Ezt 1914-ben megéljük. Tehát ez történik, ez az a pillanat, ahogy Gerő András tanár úr fogalmazott, amikor a magyar társadalom és az uralkodó egy történelmi pillanat erejéig tényleg egymásra talál majd. Hát ez a népdal, ez a picit átírt népdal, ez pont ennek lesz majd a termése, és valóban vannak továbbiak is, amelyeket énekeltek is a bakák, hogy most ezt önszórakoztatásból-e, vagy éppen azért, mert komolyan sokan azt gondolták, hogy ez a küzdelem, ez heroikus, és megéri harcolni azokért a célokért, amelyeket a hadvezetés vagy a politikai vezetés előttük meghatározott, ezt nem tudjuk megmondani. Én azért úgy gondolom, hogy abban az időben, abban az évben, amikor ez a vers, a emlékezés egy nyár éjszakára keletkezett, ugyebár 1917-ben járunk, akkor azért már nagyon kevesen akartak harcolni. Ráadásul 1917 egy kulcsfontosságú év a háború történetében, tehát ez az az esztendő, ezért is fantasztikus az időzítés ennek a versnek, hogy pont ebben az évben születik meg, amikor teljesen egyértelművé válik az, hogy az a régi világ, ami 1914-ig jellemezte Európát, az teljes mértékben el fog tűnni, és egy új világ fog majd felemelkedni, amiről még senki nem tudta 1917-ben, hogy ez milyen lesz.
Történészek kedvenc kérdését fogom feltenni. Be lehetett-e volna fejezni ezt a háborút hamarabb?
Nehéz kérdés, hogyha lett volna rá akarat, és főleg a mindenek előtt a például a Nagy-Britannia részéről, hogy más ne mondjak, akkor igen. Eleve egy nagyon fontos kérdés az, hogy mi történt volna akkor, hogyha az Amerikai Egyesült Államok 1917-ben nem lép be a háborúba. Tehát lehet, hogy egy teljesen más kimenetele lett volna. Én úgy gondolom, hogy ha lett volna józanság, akkor akár ez még össze is jöhetett volna, de ezt a világot már nem ez jellemezte. Teljesen egyértelmű volt, hogy egy totális háborút vívnak a hadviselő felek, amelynek a célja az volt, hogy a másik felet az teljes mértékben legyőzzem. Tehát szerintem nem a válasz.
Az iszonyúság a lelkekre kaján örömmel ráhajolt. Minden emberbe beköltözött, minden ősének titkos sorsa. Véres, szörnyű lakodalomba részegen indult a gondolat, az ember büszke legénye, ki íme, senki, béna volt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Azt hittem, akkor azt hittem, valamely elhanyagolt Isten életre kap, s halálba visz. S íme, mind mostanig itt élek, akként, amaz éjszaka kivétett. S Isten várón emlékezem egy világot elsüllyesztő, rettenetes éjszakára. Különös, különös nyár éjszaka volt.
Ugye most már több részletet hallottunk a versből, és nagyon erőteljesen megmutatkozik az, hogy itt az emberi gyarlóságról, az emberi gyarlóság mennyire erőteljes élménye Adinak az első világháborúhoz kapcsolódóan. Az emberi tényező, az mennyire volt döntő a háború lefolyásában? Abban az értelemben kérdezem, hogy nyilván itt voltak politikai akaratok, de az emberi karakterről, vagy az emberi jellemről mik azok, amik kiderültek, megmutatkoztak, ami ennyire megfogta Adit, hogy ez ilyen hangsúlyosan megjelenik a versben?
Talán a legfontosabb azt kiemelni, és részben már érintettük is ezt a kérdést, ezt a problémát, hogy az első világháború egy teljesen más természetű háború volt. Tehát lényegében a háborúzás természete az, ami megváltozott. Tömegháborúról beszélünk, anyagháborúról beszélünk, ami teljesen más technikát, teljesen más háborúzási szokásokat fog majd feltételezni, és hát feltételezett 1914-et követően. És ennek megfelelően teljesen más volt az emberi minőség is. A 20. században az első világháborúval lépünk be, a tömegháborút a tömegek kora fogja majd követni, ami teljes mértékben átalakítja az emberek gondolkodását. Az erőszak a háború évei, napjai alatt azt kell, hogy mondjam, hogy hétköznapi élményé válik nagyon sokak számára. Tehát ha megnézzük az első komoly, tömeges gyilkosságokat, a civil lakosság ellen elkövetett atrocitásokat az európai kontinensen itt követik el az első világháború idején. Ugyebár a német birodalom és az orosz birodalom határvidékén vagyunk, gyakorlatilag vannak olyan történetek, amelyből megismerjük, hogy falvakat pusztítanak el. Tehát, hogy ember nem marad épp és életben. Ez egy olyan élmény, amire Európa nem állt készen, ez nem volt szokás. Volt már ilyen a világtörténelemben, tehát a britek például tudtak volna mesélni arról, hogy hogyan bántak el a gyarmatokon az alájuk vetett népekkel, de itt a kontinensen ez, ilyen szinten tömegesen, ez nem volt szokás, és hát a hírek azok terjedtek. Ezekben az eseményekben jelen voltak katonák, elsősorban ugyebár ők követték el, és parancsa vagy parancs nélkül ezt hagyjuk, általában parancsra történik természetesen az ilyen, és hát a hírek azok hazajöttek a hazalátogató katonákkal, tehát eljutottak Adihoz is ezek az események. Így nyilvánvaló volt az, hogy ebben a versben is megfogalmazta azt a csalódottságát, amely az emberiséggel szemben őt érte az első világháború évei alatt, még úgy is, hogy ő konkrétan ugyebár hadicselekményben nem vett részt, tehát nem látott ilyet, de hát azért eléggé durva gondolatok vannak benne. Csörtettek bátran a senkik, és meglapult az igaz ember, fogalmaz az egyik helyen. De a másik talán legerősebb mondata, véres, szörnyű lakodalomba részegen indult a gondolat. Tehát fantasztikus megfogalmazásai annak, hogy az a háborús lelkesedés, amiről már beszéltünk, ami félig mítosz volt, félig igaz volt, és ami belerántja majd Európát ebbe a konfliktusba, az döbbenettel tölt, és különösen ennek a következményei, a konkrét harci cselekmények, a gyilkosságok, ez döbbenettel tölti el Adit, aki nem gondolta volna azt a 19. század embereként, immár 20. századi gondolkodásmóddal, hogy ez mégis bekövetkezhet. Adi teljes mértékben rááll az első világháborúra 1914-et követően, hogyha megnézzük a 14 utáni verseit, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy szinte mindegyik költeménye a háborúval foglalkozik, így vagy úgy, de a háborúval, még a szerelmes versei is. Egyetlen példát hagy mondjak, 1916-ban írja meg az egyik legszebb költeményét Őrizem a szemet címmel, Csinszkának, ismerjük a történetet, még ebben is a régi világ elmúlása van benne, és az újtól való félelem. Azt írja Adi, így fogalmaz, világok pusztulásán ősi vad, kit rettenetűz, érkeztem meg hozzád, s várok riadtam veled. Tehát benne van a félelem a jelen helyzettől, a félelem attól, ami majd bekövetkezik, és amiről nem tudjuk, hogy mi lesz, egy dolgot tudunk csinálni, hogy összekapaszkodunk és várunk, és akkor meglátjuk majd, hogy mi lesz. Tehát még a szerelmes verseibe is, a Csinszka versekbe is teljes mértékben áthatja majd ez a fajta gondolkodás, ez a fajta félelem. Tehát jól látható, hogy ő következetesen 1914-től, tehát a konfliktus kezdetétől, egészen a konfliktus legvégéig félt ettől a háborútól, óva intette a magyarokat ennek a háborúnak a következményeitől, és erre minden egyes versében felhívta a figyelmet, de a legplasztikusabban egyértelműen az Emlékezés egy nyári éjszakája című költeményében.
Egy dologra adj még választ, kérlek szépen, hogy Adi azt írja, és te is utaltál már erre, hogy az első világháború elsüllyesztett egy világot, tehát egy régi világ itt megszűnt, és végérvényesen, visszafordíthatatlanul egy új világ kezdődött. Utaltál az Egyesült Államok belépésére, és arra, hogy igazából ez a 20. századnak a kezdetét jelentette az első világháború. Hogyan tudnád megfogalmazni ennek az új világnak a lényegét a régivel összehasonlítva?
Elhangzott már egy kulcsfogalom, ez a tömegek kora. De ami nagyon fontos, az 1917-es esztendőre még egyszer vissza kell utalnunk, nem csak az Amerikai Egyesült Államok belépése miatt, Amerika ekkor lesz a világura gyakorlatilag, ekkor még nem él a jogosítványaival, ez majd csak 1945 után fog bekövetkezni, de már leteszi a névjegyét a nagyhatalmi klub asztalára, ezzel párhuzamosan az európai hatalmak pedig összeomlanak. Fennmaradnak még, mert Nagy-Britannia is létezik, Franciaország is, de már az a gloár nincs meg, ami korábban, az a dicsőség, ami korábban jellemezte őket. Ugyanakkor 1917-ben megjelenik egy másik nagy univerzális ígéret, a Wilsonizmussal szemben, ami az amerikai ígéret, ezzel szemben a leninizmus ígérete, és hát a következő időszakban ez a két nagy univerzalizmus lesz majd az, ami az új világ rendnek az ígéreteit magában hordozza, és különösen majd 1945-öt követően, a második világháborút követően ennek megfelelően fog majd a világ két nagy táborra szakadni. Ami azonban nagyon-nagyon fontos, hogy ez nem csak az eszmék szintjén történt így, de úgymond az eszméket kiszolgáló politikusok tekintetében is. Hogyha ránézünk Európa térképére, de mondok egy jobbat, hogyha magunk elé képzeljük az európai nagyhatalmi tablót mondjuk 1914-ből, akkor azt látjuk, hogy a tabló mindenkinek korona van a fején. Tehát maximum egy-két cilinderes lenne mondjuk a francia elnök, akit oda tudunk képzelni. A háborút követően nem ez történik. A tömegeknek új vezető kell, nem koronás fők, nem is cilinderes vezetők, innentől kezdve már inkább a tányérsapka lesz majd az, ami hogy úgy mondjam, hogy dominál, hát gondoljunk az új idők új diktátoraira, Hitlerre, Mussolinira, vagy Sztálinra és az ő öltözetükre, tehát talán ez az, ami a legplasztikusabban kifejezi, hogy egy teljesen új világ kezdődött, de ami rendkívül fontos, az 1920-as években az emberek nagy része itt Európában sem sejtette azt, hogy mi az, ami még vár rájuk. Érzékelték azt, hogy egy teljesen új helyzetben vannak, hogy ez már nem az a világ, ami megszűnt 1914-ben, az egy nyár éjszaka alatt lerendeződött az a világ, de hogy mi lesz a jövőben, hogy lesz-e egyáltalán európai jövő, ezt nem tudták megfogalmazni még ekkor. Hát mi ismerjük a történelem menetét, tehát tudjuk, hogy egy sokkal nagyobb sok lesz majd az, amely alig 20 évvel később bekövetkezik majd Európában és a világon.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Balogh Gábornak, a Terrorháza Múzeum vezető történészének. Mai adásunkban Adi Endre Emlékezés egy nyár éjszakára című verséről és az első világháborúról volt szó. Ha valaki még nem ismerné, olvassa el a verset és az egész vers ciklust az Ember az embertelenségben is. Köszönöm még egyszer beszélgetőtársamnak, Balogh Gábornak, hogy megosztotta gondolatait, önöknek pedig köszönjük a figyelmet, hallgassák továbbra is műsorainkat, és kövessenek minket a 20. század intézet online felületein.